Köszöntünk téged asztalunknál.
A jelenlegi lelki elmélkedéshez.
Bemutatom neked Ferkót, avagy Mikó Ferencet.
Bemutatom neked Güntert, avagy Milt Güntert.
Ferkó Erdély mélyében él, egy kis falucskában, Tarcsafalván.
Günter Németországban él, hol Freiburgban, hol Frankfurttól nem messze, egy kisvároskában.
Ferkó lelkész, és egy egyházközséget vezet.
Günter lélekbúvár, avagy pszichiáter és terapeuta, és egy családokat kezelő kórházat vezet.
Ferkó unitárius.
Günter katolikusnak született, és buddhista szerzetes volt.
De mindketten elsősorban
humanisták vagyunk.
Ferkó 3 gyermek édesapja.
Günternek van egy kislánya.
És ha nem is sejtetted,
testvérek vagyunk.
De a nap végén mindketten emberek vagyunk.
Az élet csodáival,
a sors csapásaival,
hétköznapok bukásaival,
a szívünk reményével
és álmaival.
Erre az útra hívunk meg téged is.
Megosztunk veled egy csepp mézet,
hogy mindennapjai lelkét édesítse.
Jó reggelt mindenki! Jó reggelt Ferkó, jó reggelt kedves jelenlévő, hallgató és néző! Itt vagyunk megint hárman, ebben a kerekasztalban, virtuális kerekasztalnál, és igen, először jó reggelt!
Szervusz, kedves hallgató! Időtől függetlenül is, nekünk most ugye reggeli idő van, de nem tudjuk, hogy te pontosan mikor hallgatod a felvételünket. Ettől függetlenül Tűzföldtől Tokióig mindenkit üdvözlünk, és szeretnénk, ha velünk kalandoznál a gondolatokban, amikor olyan érzéseket nézünk meg, amiket mi is átéltünk, és amikre a reakcióinkat szeretnénk megosztani veled, illetve ha van válasz, amit mi találtunk, és feloldás ezekre az érzésekre, akkor azt úgy átnézzük.
Igen, tehát különböző funkciói vannak ennek a hármas beszélgetésnek. Az egyik fontos funkciója, hogy mindezeket az érzelmeknek az emberségességét is behozzuk, más részről, hogy tudatosabb legyen bennünk ez a fajta érzelemvilág, más egy jó pár ezekből az érzelmekből sokszor valahogy el van rejtve, és nem jut annyira a kifejezés fényébe, és hogyha megnevezzük, hogyha felismertük ezt az élményt, akkor jön ez a kérdés, hogyan tovább vele. És persze itt nincsen egy örökzöld recept, hogy milyen érzéssel hogyan boldogulni, hanem csak a jelenlegi tapasztalatunkat és tudásunkat tudjuk megosztani. Habár a fókusz inkább az élményen és a tapasztalaton van, és nem egy tudás összefoglaláson, ami mindenféle könyvben meg hasonlók össze van, meg vannak írva. Oké. A mai élmény az a tehetetlenség. És akkor, mint gyakran a kezdő kérdésem, Ferkó, hogyha neked spontánul előjönnek emlékek, saját élménye tehetetlenségről, vagy olyasmi, mint munkahelyen, vagy személyes életedben közvetlenül megéltél másban a tehetetlenséget, nagyon kíváncsi vagyok rá.
Először egy vicces dolgot szeretnék mondani. Ez egy olyan összetett szó, és igazán a kisgyermekek nem mindig értik, hogy mit jelent ez, és mi most egy változatát beszéljük ennek a jelentésnek. Habár, amikor én ezzel találkoztam, az 6. osztályban volt a fizika órán, amikor nagyon jól megmagyarázták azt a jelenséget, amit mi gyakran éreztünk, ugyanis mi Kolozsváron a városnak egy olyan negyedében laktunk, ami a Dombon volt, és oda egy busz ment fel, és mindig le kellett menni a városba, hogy iskolába járjunk, és ez a busz, amikor mert jó lendülettel haladt, és elkezdett fékezni, akkor erős tehetetlenséget éreztünk, és ez egy olyan vicces dolog volt gyermekkorunkban, hogy hogy állunk ennek ellen, és olyan érdekes volt, amikor fizika órán ezt megnevezték, ezt az érzést, amit valójában energia megmaradásra vezetnek vissza, és nekem ez egy olyan összeállt a kép, és csak később éreztem meg, ha már gyermekkorban biztos, és ha felidézem, akkor gyakran előjönnek olyan helyzetek, amikor úgy ott marad az ember egy helyzetben, és egy olyan helyzettel szembesül, amivel nincs mit kezdenie. Nekem a legtöbb ilyen a párkapcsolataimban vannak. És pedig, amikor én nagyon azon igyekszem, hogy a kedvesem kedvében járjak, és ez nem éri el a célját, sőt, ellenkezőleg elmarasztalással találkozom. Tehát, ha én konkrét helyzetet szeretnék felidézni, akkor mondjuk sietünk, készülődünk elmenni valahová egy találkozóra, egy közösen megbeszélt eseményre, és az utolsó készülődéseknek a pillanatában, ahol nekem már nem volt látványos tevékenységem, én például nem tudom, egy pár héttel ezelőtt neki fogtam ebben a helyzetben porszívózni, mert gyorsan megy, mert kéznél van, mert azt úgy naponta el kell végezni, és milyen jó azt a feszültséget levezetni, és ezzel úgy tisztul is a lakás. És én azt hittem, hogy ezzel egy jó pontot szerzek, hogy én részt veszek a háztartásban, és ebben segítkezem, és nagyon tehetetlenül éreztem magam, amikor a kedvesem viszont a készülődés és a közös programra szeretett volna fókuszálni, és tőlem is ezt várta volna. Tehát nagyon, nagyon tehetetlenül éreztem magam. Ez csak egy olyan hirtelen helyzet, ami szembesült velem most.
Igen. Számomra, hogy a munkahelyem keretén belül a kórházban a terápiás üléseken sokszor téma tehetetlenség, így a szenzorok arra, hogy nagyon kialakultak, hogy elég hamar felismerni egy kis tehetetlenség élményeket, és nekem előjönnek különböző kontextusban, de párkapcsolat volt az egyik, ahol tényleg nagyon intenzíven veszekedések folytán, vagy gyakran a veszekedés kezdete előtt, mikor történik ez, hogy megfagy a hangulat. Valami, hogy bejön egy mondat, vagy valami, ami először lefagy az. De felismerem gyermekkel, a kislányommal kapcsolatban is, néha pár helyzetben, hogy én van nagyon egy dolgot akarok, és ő meg mást akar, és nem akar, és közben én egy ilyen időnyomásban vagyok, akkor az első élmény az a tehetetlenség. Vagy munkahelyen, és mikor egy ember egy dolgot akar, és próbálunk egy megoldást találni, de akkor én egy másik kollega, és egy teljesen más dolgot akar, hogyha még be is van, meg közötte van még valami páciens téma, és aki egy teljesen harmadik dolgot akar, és mindenhol az első reakció, ami gyakran előjön, néha intenzíven, néha finomabb formában, egy ilyen lefagyás és tehetetlenség.
Tudsz mondani konkrétabb példát is?
Igen.
Azon túl, hogy én azt érzem alapvetően, hogy van egy cél a fejünkbe, vagy van egy elvárás, aminek szeretnénk megfelelni, és egymásnak ellentétes elvárások ütköznek, és ezek az elvárások nem hozzánk tartoznak. És én azt látom, hogy ilyenkor, hogy egyik elvárás és másik, egyik sem rólunk szól, mi a legnagyobb lelkesedéssel szeretnénk ezt teljesíteni, és mégsem azt a hatást éri el.
Igen.
Ilyenkor érzek egy nagy lefagyást, egy nagy tehetetlenséget, hogy de hát én annyira szerettem volna, ez nem is róla, nem az én kedvtelésemről, az én vágyaimról, igényeimről szól, és még így is engem marasztanak el. Ez engem nagyon le tud fogyasztani.
Igen. Igen, és ezzel már megneveztél egy dolgot, ami kihoz ezt a lefagyást, ez az elvárásokkal, és az elvárások kontextusában visszatérünk az én veszőparipámra, amiről még nem beszéltünk, de egyszer részletesen fogunk beszélni, ugye ez a patriarchális traumában egy része, tehát a tehetetlenség egy traumás reakciónak a formája, de persze nem egy olyan intenzív dolog, mint más traumatikus reakció, vagy hogyha egy súlyosabb traumáról van akkor szó, akkor természetesen sokkal intenzívebben jön elő. És ez egy nagyon mélyebb idegrendszeri reakció, amiben tanultuk ezt a fight, flight or freeze, tehát vagy küzdelembe lépni, vagy menekülni, és ez a kettő az a gyakoribb reakció, de hogyha valami még intenzívebb, akkor egyszer csak le tud fagyasztani, és ez az a freeze. És kulturális, szociális kontextusban a legtöbben ezt a lefagyasztást, ezt ilyen gyermekként, ilyen hatalomsebekben éltük meg, és valahol még hordozódik, mikor a gyermek próbál valamit teljesíteni, vagy mikor gyermekként valaminek próbáltunk megfelelni, és valahogy ez nem jött össze, és utána még nagyon leszittak, és ezeknek a leszidásoknak, meg hasonlóknak a nyoma van bennünk. Én is összeszedtem, elég sok, mondhatjuk, hogy elég sokszor már meg volt a fejem mosva, lehet, hogy azáltal is a hajam elveszlődött. Emlékszem, hogy az egyik jelző, amit én kaptam, nem tudom, hogyha már említettük ebbe a kontextusban, nem tudom, melyik, azt hiszem az egyik testvérem mondta ezt rám, hogy az anya szomorító vagyok. Azt hiszem a kíváncsiságom, meg folyton az a felfedezési vágy által sok helyzetbe kerültem, amikor valamit kipróbáltam, amit lehet, hogy nem szabadott volna, és épp valósult el, és utána különböző reakciót váltott ki. Egyrészt a saját ijegységem, másrészt a környezetnek a reakciója. Emlékszem, hogy kisgyermekként tudom valami ollóval valami vastag kábelt elvágtam, és egy nagy ilyen elektronikus bum volt ott, vagy...
Erre még én is emlékszem.
Igen,
Déli lámpa volt. Mind úgy,
igen.
hogy mindezt úgy azt hiszem, hogy édesapád egy méterre volt. Tehát ő azt még
Igen, ezt
olvasott
nézte a
volna. Valami, hogy
tévét.
annál ott égett a fején.
Addig, hogy emi sokkal későbbi élmény, de mondjuk ebben már nem történt leszidás, de a reakció, hogy valami valósult el, és a lefagyás az ott volt, hogy én 11-es lehettem, és akartam valami kolbászt sütni, és már nem emlékszem, hogy mi volt, hogy olajba tettem a kolbászt, és vizet öntöttem rá, vagy vízbe tettem a kolbászt, és olajat öntöttem rá. De azt hiszem, hogy olaj volt, forró olaj, és vizet tettem. Igen, forró olaj volt, és vizet tettem rá, és az a víz az egyből elkezdett párologni, meg ilyen egy év, az olaj felspriccolni, és egy ilyen lángnyelv keletkezett, ami... És ez a másik kontextus, ahol tehetetlenség előjön, ez ilyen ijedés, ilyen nagyon megijesztő dolgoknál, vagy baleseteknél. Például, mikor én 6 éves lehettem, a lépcsőházba leestem, próbáltam a korláton csúszni a régi fajta lépcsőházban, ahol elég sok hely volt a korlátok között. A 4. emeletről megtaláltam a legrövidebb utat a földig. Szerencsére túléltem egy lábtöréssel, de utána a testvérem volt az egyik első személy, aki kijött, és akartam tudni, mi történt, mert nagy zajjal történt, és úgy féltem tőle. Az első volt persze az ijedés, mondtam, de elég hamar kijöttem belőle, és sokkal inkább azon voltam, hogy Sokáiban folytam a testvéremtől, mint attól, hogy mi történik, és gyorsan azt mondtam neki, hogy a szomszéd kidobott. Azt 6 éves lehettem, igen. A legmértetetlenségi élmények azok a párkapcsolatokban voltak. Például az első feleségem az nagyon-nagyon féltékeny volt. És ott folyton próbáltam a féltékenység elvárásainak megfelelni, amik már nagyon abszurdak voltak. Tehát tudom, egy ilyen párbeszédben, hogy ülünk, egy ilyen kellemes beszélgetés van közöttünk, úgy egymáshoz hozzábújva, és úgy beszélünk egymásról, és beszélünk a családomról, és úgy említem, hogy az anyai nagymamám az egy nagyon szép nő volt. Puff, már nem beszélt velem. Ami benne lejátszik, tehát a féltékenység mögött is az egyik élmény az a tehetetlenség. Tehát ő is lefagyott, és azt mondom, ez egy traumatikus élmény. Lefagyott, de számomra azáltal, hogy a kapcsolat és pont a párkapcsolat egy olyan fontos szerepe van, az ő lefagyása és gyakran a lefagyása az elítéléssel volt kapcsolva, egyből előhozta az én tehetetlenségemet is. Itt a lehetőség, ott van a szabadítónk, itt vagyunk egymás mellett, nincsen semmiféle, és akkor ezzel rontjuk el a... Nem csak elrontjuk, hanem úgy tudom, hogy most mérges rám, azt sem tudom, hogy hogy lehet most a helyzetet itt simítani, tehát az első élmény, ami elején az tehetetlenség. És vannak ilyen élmények, tenni a Málina kislányom anyukájával, és megyünk egy akkoriban nagyon-nagyon sokat dolgoztam, szegénynek nem volt könnyű. És volt végre egy szabad hétvégénk, azt mondtuk, hogy egy escape, ahol ugye elszökünk valahova ketten a kicsi babánkkal. És egy nagyon szép helyen, erdei helyre jutottunk el, és megint valami egy mondat zajlik el, és puff, akkor elindult az őspirálja, az kevésbé volt féltékenység, sokkal inkább ilyesmi, hogy egy ilyen szomorúság és önbizalom hiánya, és egy meggyőződés, hogy én el fogom őt hagyni, és utólag tekintve egy nagyon ilyen self-fulfilling prophecy lett, de nagyon benne volt, hogy nem elég jó, és hogy tulajdonképpen összekötjük korábbi részek, egyféle szégyenérzet volt, ami az ő biográfiás történetével kapcsolatos. És akkor benne is előjön a tehetetlenség, de aminek a következménye, hogy nem beszélünk, keveset beszélünk, és az én témám akkoriban az volt, hogy valamit tenni, hogy segíteni kihozni ebből a helyzetből. És akkor egyre inkább fagyott le, és az én reakcióm valahogy próbálni azt ebbe kísérni, hogy valahogy találkozzunk, és én egyre inkább mozgom, és egyre inkább fagy le. És
De nálad a tehetetlenség akkor egy túlreakciót váltott ki?
igen, és ez a következő lépés, hogy mit vált ki a tehetetlenség. És a tehetetlenség az az első pillanat, az a lefagyás, ami utána lehet hosszabb.
Értetlenség, dű jut nekem eszembe
Igen, igen,
állandóan.
igen. Ez a tehát lehet hosszabb is, és annak függvényében mi történik. Az egyik dolog, ami történhet, ezt a anyukáknál a kórházban gyakran látom, hogy a gyermek elkezd nagyon dühös lenni, és az anya természetesen nem akar úgy elbánni a gyerekkel, ahogy vele bánta a gyermekkorában, tehát, és az sok anyuka, akivel dolgom van, az gyermekkorában nagyon, nagyon csúnyán leszítták, vagy megverték, vagy valami, és akkor, hogyha kezd a gyermeke dühös lenni, azt tudja, hogy ő már nem akar úgy bánni, de nem tudja, hogy mit csináljon. Különösen, minél jobban megérinti valami, annál inkább régi dolgokhoz, régi szokásokhoz jutunk vissza. Másik, hogyha a gyermek még elkezdi az anyukát ütni, akkor ez
Hm.
most sokkal jobban. Akkor előjönnek még a megverés élményei is, és akkor többször látom ilyen helyzetet, hogy az anyuka összekuporodik, tehát persze ez lehet férfiakkal, tehát ez nem annyira nem már csak sokszor anyukák kerülnek a kórházunkban, olyan gyakran is néhány apukák is. Tehát a felnőtt, a szülő az lefagy, így összekuporodik, és teljesen tehetetlen az egész helyzettel. Ez az egyik irány. A másik, amiből, hogyha a tehetetlenség kezd egy kicsit oldani és kilökkenni, akkor a fight or flight-ba kerül. Tehát vagy elszökik, láttam én is, hogy valaki bezárja magát a fürdőszobában, vagy
Visszatámad, azt mondtad, fight.
igen, csak most még a szökésből, az elmenekülésből, az egyik, hogy bezárja magát valahová, elszalad, a pánikrohamnál is. Pánikroham is egy tehetetlenség, és utána elszalad, vagy sajnos az öngyilkosság impulzusoknak egy része, az is tehetetlenség. Valami az embert annyira megérinti gyakran egy nagyon-nagyon mély szégyenérzet, vagy nagyon-nagyon mély bűntudat, vagy nagyon-nagyon mély kétségbeesés. Mindezek az élmények tehetetlenséget váltanak, és a tehetetlenségből egy elmenés. Elmenekülés, egyenes az életből is elmenekülni, vagy kapcsolatból elmenekülni. És akkor a másik reakció azon meg a támadás. Ezért gyakran nagyon sok intenzív tűkérőtörés mögött egy tehetetlenség élménnyel kezdődik. És
A
nekem is.
dű az akkor lesz a visszatámadás.
Igen. És ennek is különböző formájú dű van. Az egyik dű, hogy az másikat tényleg letámadjuk, de a harmadik az egész helyzetre dühös lenni, magunkra dühös lenni, hogy és ilyenkor, hogy az emberek kezdik magukat szidni, nekem is vannak ilyenek, például emlékszem egy ilyen helyzetre, én inkább ez a kreatív káosz típus vagyok, és az idegsebészet élményeim elején volt egy olyan, hogy be voltam programálva az egyik műtétre, mint a sebésznek, a fősebésznek a segédje. Ketten műtöttünk. Mondjuk, mivel ez a fajta műtétnek az első ilyen műtétem volt, tehát így is a sebész végezte a fő dolgokat, és én, mint segédsebész jelen voltam, és tanultam, meg pár minimális dologban segítettem. De ilyenkor mindig egy jó dolog jól felkészülni erre a műtétre, mert akkor egy, nagyon sokat tanulok, sokkal többet tanulok, hogyha már az elméleti részt megteszem. Kettő, a sebész szokott kérdezni, hogy arra válaszolni is tudja. Három, hogyha már az elméleti rész megvan, akkor a gyakorlati rész sokkal konkrétabban megy be. Tehát egy pénteken tudtam, hogy hétfőn ebbe a műtétbe bele fogok kerülni. És volt egy ilyen jó vastag anyag, jó pár száz oldal, amit erről a fajta műtétről, meg mindenféle, úgy utána olvashattam volna mindenféle. És jött a hétvégén akkor még szerzetes voltam, mindenféle más dolog is történt a buddhista centrumban. És egyszer csak vasárnap este van, és egyszer csak egy tudatosul bennem, hogy basszus, holnap hétfő, és én nekem mindig nincs az előkészítve. És így előjön az egész élmények, azt hiszem az egész iskola élmények, mikor a házi feladat nincs meg, és vagy valami rögtönzés, vagy nem tudom, mi a vizsga, és a szesszió, ez volt egy másik szesszió, a vizsga, és nem tanultam eleget, úgy éreztem, hogy nem tanultam eleget, és akkor jött ez a lefagyás, tehetetlenség, és utána egy ilyen düh magamra, és hogy mit csináltam az időmmel. Minden kötetője, mint itt is, úgyis jól alakult, és Szerencsére én szivacs alkat is vagyok a kreatív káosz típus, mert én nagyon sok mindent gyorsan felszívok a tudásból is, és anélkül, hogy formálisan, hogy sok mindent tanultam volna, sokat tudtam ezekről a dolgokról, tehát mindenféle kérdésről a sebésznek tudtam válaszolni, de attól függetlenül vasárnapi élményem ez volt, vagy a vizsgán is ugyanez a történet, hogy nehéz vizsgák előtt előjött ez a különösen írásbelinél. Ez a tehetetlenség élmény. És már benne vagyunk a második részben. A feloldás számomra a konstruktív feloldás. Az egyik feloldás ez a menekülés vagy dű, de a konstruktív feloldásnak egy lépése az
Hát én személy szerint feloldásban ennyi év után és ennyi tehetetlen helyzet után se tudok jó receptet mondani. Újabban kezdem próbálni azt, hogy egyszerűen csak jelen lenni. És ezt úgy kimondani, hogy itt
igen.
vagyok. Most egy-két érzést visszajelezni, de a saját érzések kihangosítása nem mindig hozza meg az eredményét, sőt, sokszor rontotta a helyzetet. Tehát az
Igen.
egy nagyon kényes terület, amikor a tehetetlenségemben megbántódtam, és akkor például ezt kifejeztem, akkor a dühöt, a partnerem dühét, a gyermekeim dühét, az csak rontotta. Ezért
Igen.
újabban az a módszerem, hogy jelen lenni, de néha ez nekem nem hoz teljes feloldást, hanem most nem hoz azonnali feloldást, hanem úgy, na akkor itt vagyunk, és akkor várjuk egy kicsit, hogy teljen. Ami ront a helyzeten a tehetetlenségben maradni, a hallgatásban maradni, az rontja. Az olyan, mintha a lövészárkokat kijelölnénk, és akkor egy ilyen állóháború jönne be. Ennél már sokszor jobb a visszatámadás és a kikiabálása az ügynek, és a kivitatkozása. Mert akkor kiég. Ezek az én egyéni élményeim. Nyilván partnerrel párkapcsolatban van az, hogy az ember kezd vitatkozni. Vagy bezárkózik, és akkor ez a csendelverés, amiről valamelyik műsorban beszéltünk.
Igen.
De az a rosszabb, a csendelverés, mert a tehetetlenséget fenntartjuk.
Igen. És itt van az érdekes jelenség, hogy mi ismerjük a csendelverést, szerencsére a mi családunkban legalábbis a anyunkkal voltunk sokat, tehát anyunkkal csendelverés az nem történt, de szülők néha alkalmazzák gyerekkel kapcsolatban a csendelverést, mint egy
Nekünk
kérdés.
a történetünkben több is van. Én emlékszem az édesanyám felől is, a családban többet is tudunk, hogy így anekdótaként meséli édesanyám, hogy évekig nem beszéltek. Szűk családon belül valami nagyon sértettség. Én ilyenre emlékszem,
Igen,
hogy a
és csak egy különbséget akarok tenni, hogy van az a fajta csendelverés, és ezért nehéz, van az a fajta csendelverés, hogy a szülők büntetésből a gyermekkel nem beszélnek, vagy nem szólnak hozzá. És ez sajnos az, hogy mint fogadója a csendelverésnek, ez a büntetés élmény is benne van. De mikor egy párkapcsolatban a csend jön, az gyanítom, hogy sokkal ritkábban egy büntető természete van, hanem az, aki így nem szól semmit, az is egy tehetetlenségben van.
De miért a szülő is, nem? A büntető. Az, aki... Én... Van az emberben egy ösztönös agresszió, egy mély agresszió. Én azt hiszem, hogy a legtöbb szülő rosszul érzi magát, amikor agresszióval válaszol egy helyzetre. Az is egy tehetetlenség, nem? Az érzéseit, az indulatát nem tudja kezelni, ezért agresszióba önti ki egy erő
Hát
kifejezés,
igen, de az
nem?
agressziónak egy nagy része az tehetetlenség. És a szülő-gyermek csendnél van ez a tehetetlenségi csend is, és van egy néha előjön egy büntető csend is. De felnőtteknél felnőtt-felnőtt között sokkal gyakoribb a tehetetlenségi csend, mint a büntető csend. És mondjuk erről nincsen valami kutatás, hanem ez az élményem a különböző helyzetek kísérésénél. Sokkal inkább a tehetetlenségi csend, és utána a félelem csend. Tehát, hogyha ilyen hosszú távú csendről van szó, nem egy ilyen fél órás, pár órás csendről, a hosszú távú csendnél van a félelem csendje is, hogy valaki attól fél, hogyha megint a kapcsolatba lép, megint valahogy megsebeződik, és megbántódik. Most visszatérve, mikor mi kerülünk a tehetetlenségbe, mikor mi vagyunk a tehetetlenségben, és a csend is előjön, a csendnek az egyik része az, hogy ilyen ezen a traumatikus lefagyásnál az egyik első dolog, ami lefagy, az a beszédközpont. Ezért, pont ezért van, hogy felelésnél a gyerekek akad meg a szavuk. A felelés az is egy olyan élmény, ami egy nagy feszültséget hoz, és hogy egy gyermek egy tehetetlenségbe jut, akkor nem tud szólni. Vagy a lámpaláznál, mikor leakad az ember,
Jó,
az
nem tud
mind.
tovább lépni. Most igen, látok, most mind jelen vagyok ezekben a hetekben, az én életteremben sok ilyen amatőr színjátszó előadást látok, és abban nem gyakorlottak abban, hogy spontánul folyamatosan beszéljenek, a szöveghez ragaszkodnak, ha megakadnak, akkor még a sugás is nehezen
Igen.
mozdítja ki őket.
Igen. Most visszatérve párkapcsolati élmények és tehetetlenséghez.
Én sokszor látok, tapasztalok sírást a tehetetlenségben, ebben a lefagyásban. Az a
Igen.
menekülés? Vagy nem lehet így be... Az a menekülés lenne? Vagy nem lehet így beskatujázni?
Nem tudom így beskatujázni, de a sírás is már egy oldódása a tehetetlenségnek. Tehát az a tehetetlenség, ahogy így, amikor teljes formájában előjön, akkor még a gyakran sírásra se vagyunk képesek. Tehát az egyre inkább egy teljes lefagyás történik. És az egyik rész, ami történhet, hogy az a jelenlét, amit ajándékozhatunk magunknak, és ez aztán ezt a kifejezést, hogy ajándékozzuk magunknak. Azt mondja, hogy egy kis cselekedet. Tehát mi ajándékozunk magunknak egy jelenléte, már ez is egy ilyen kicsi hangyalépés, egy kis cselekedet. Megnevezi magunknak, oké, most tehetetlen vagyok. Megnevezni kifele, most tehetetlen vagyok. Említetted azt, hogy néha neked ez visszaütött, annak a másik formája, hogy a valószínű, persze sohasem tudhatjuk te, és ez egy fontos élmény mindezeknél, a nap végén nem mi vagyunk az, aki másoknak az érzelmeit uralják. Tehát bárhogy is tesszük, a másik ember érez, ahogy érez. Tehát nem tehetem ki arra az egész programomat, hogy ezt ne csináljam, azt ne csináljam, ezt ne mondjam, azt ne mondjam, mert a másik másképp így érez. De hogyha az a tapasztalatom, hogy valamit megneveztem, és a másik oldal dühösebb lett, akkor azt is mondhatom csak, hogy érzem, hogy düh is van bennem, és olyan mondatok, amit tulajdonképpen nem is azonosulok vele, de jelen vannak. Már egyszerűen csak így megnevezni, és
De
megnevezni.
érdekes dolgokat mondasz, mert a saját magunk tehetetlenségére mondasz te válaszokat, vagy válaszokat, helyzeteket, ami például enyhíthet. Én pedig a tehetetlenségben nagyon sokszor úgy érzem, hogy én lefagytam, De valójában minden érzékszervemmel azt szeretném, hogy az, akivel éppen kapcsolatban vagyok, és tehetetlenségi helyzetbe kerültem, azon segítsek, azzal kapcsolatban oldjak. Tehát alig tudok én saját magamra figyelni, főleg mert le vagyok fagyva, vagy nem tudom, hogy
Igen.
mit tegyek. Minden érzékszervemmel, ahogy te az előbb a példádban mondtad, hogy mind jobban tevék, mindent meg akartál, felfokozottan tevékenységbe léptél, hogy a másikat is kimozdítsd a tehetetlenségből. Néha ez a tehetetlenség, ez kölcsönös. Egyik
Igen,
lefagy, a
ez nagyon
másik is.
ragályos. A tehetetlenség ragályos. És
Nem, mert te most mint...
ezért van például, hogyha depresszióban, a depressziónak az egyik jelensége ez a tehetetlenség élmény, és akkor jön az ember, és hogy valaki egy ismerősünk családtag depressziós, ez kórház mondja, nagyon gyakran látod ez a dinamika, a másik személy próbál segíteni, és próbál dolgokat mondani, de csinálja ezt, tegye azt. A személy nem teszi. Azok, akik ebbe az ugrálásba jönnek, és ezt kell tenni, azt kell tenni, így kell megoldani, úgy kell megoldani, azok átkapták a tehetetlenség ragályát, és amivel úgy oldani próbálják, hogy gyorsan ezt és azt tenni. És utána dühösek lesznek a depresszió személyre, hogy nem teszi ezt és azt, habár, és akkor meg az lesz, hogy kezdi kerülni, mert az egész helyzettel tehetetlenek. Ezért a jelenlétnek annyira fontos a szerepe, és annyira fontos a jelenlét magunkkal szemben. Tehát is nagyon örvendek, hogy ezt a jelenséget megnevezted, ebből a spirálból is a kölcsönhatásból is kicsúszni, kicsit visszalépni, hogy a másik helyzetét oldjuk meg. Először visszatérni magunkhoz. És magunknak jelenlétet ajándékozni, magunknak a tehetetlenségünket megnevezni. Mert az érdekes az, hogy van egy ilyen jelenség, amit modern terápiában egyféle összeolvadásnak neveznek. Egy bizonyos élményekkel összeolvadunk, és nem az a nehéz, hogy egy élmény jelen van, hanem akkor kezd komplikált lenni, hogyha az élménnyel összeolvadunk.
Na, ezt még egyszer, ezt egy kicsit
Például,
komolyabban.
mondok
Az
gondolatban.
élmény az mi vagyunk, ne?
Na, mondok egy gondolatot, ez egy ilyen kérdés ebből a szempontból. Feltételezzük, a kérdés az, hogy rossz-e, hogyha rossz gondolataink vannak?
Kérdezett tőlem? Én
Nem,
megtanultam,
ez
hogy már nem.
most egy kicsit megmondom ezt az utat, hogy követhető legyen. Felmerül a kérdés, rossz-e, hogyha negatív, ha rossz gondolataink vannak? És a válasz az egyszerű. Mi lenne, ha mindent, amit valaha is gondoltunk volna, cselekednénk? Ha azt gondolom, hogy fel akarok állni, csak felállok. Ha azt gondolom, hogy valamit, telefonomat a földhöz akarom csapni, a földhöz
Ez
csapom.
gondolat, nem érzés. Ez a külön, nincs
Egy pillanat.
különbség.
Mindjárt. Tehát, hogyha gondolatnál könnyebb követni. Ha mindent, amit megteszek, amit gondolok, cselekedném. A kérdésem talán tőled felkutasvérem, hogyha mindent, amit megtennél, cselekednéd is, hol lennél most?
Nem lennék itt, nyilván.
Igen. Tehát három nagy végállomás van. Az egyik végállomás az a temető, másik nagy végállomás a börtön, és a harmadik nagy végállomás egy ilyen sok évre elzárt pszichiátriás esetek. És a jelenség, hogy egyikben ebből a három végállomásból egyik sem van vagyunk, az azt jelenti, hogy lehetséges, hogy például nagyon sötét gondolataink is legyenek, és attól még mindig itt vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy valami jelen van-e vagy nem, hanem arról van szó, ha valamivel összeolvadunk-e. Minél inkább egy gondolattal összeolvadunk, annál inkább azt is cselekedjük. És ez vonatkozik érzésekre is, és élményekre is. Minél inkább egy élménnyel összeolvadunk, akkor teljesen abba a világba belecsúszunk.
Egy érdekes dolgot hoztál be, mert teljesen egyetértek, de rögtön felvillannak ellenpontozások is. És pedig, hogy azt hiszem, hogy az elmúlt 100-200 évben nagyon sokat tett a társadalmunk azért, hogy az érzéseinket ne jelenítsük meg, illetve ne azonosuljunk azokkal, hanem egy társadalmi norma és viselkedési norma szerint éljünk, és az érzéseket elhallgattattuk.
Igen.
Kérdésem, hogy ez. Tehát meg is kell élni az érzéseket, el is kell hagyni, de ugyanakkor nyilvánvaló, hogy nem fogok azt cselekedni, amit érzek és amit gondolok.
Ja, és nagyon örülök, ezt megnevezed, mert különböző aspektusait hoztad fel, és az első aspektus, amint megnevezni.
Ez is valaki éppen érkezik hozzá.
Akkor tartunk egy kicsi-kicsi mikroszünetet.
Jó.
Folytassuk a felvételt. Tehát nagyon érdekes dinamikája van ennek. Az egyik az az, hogy érzelmekkel és élményekkel, gondolatokkal nagyon könnyen azonosulunk, és ami a társadalomban van, ennek a kifejezését korlátozni. És akkor sokszor az történik, hogy dühösek vagyunk, és a dühével nagyon jól is azonosulunk, de azt tanuljuk, ezt nem szabad kifejezzük. És akkor így körülbelül magunkat elnyomjuk. Másik jelenség, ez ettől független, ez egy dinamikája, és akkor itt egyáltalán tanulni, hogy saját élményeinket megnevezni, és saját élményeinkhez állni, hogy ez tényleg egy tényleges élmény, és funkciója ennek az egyik funkciója ennek ezeknek a beszélgetéseknek az is, hogy ezek az élményeket megnevezzük, ezek reális élmények, ami mindenkivel megtörténhet. Teljesen mindegy, hogy lelkészek, szerzetesek, szakemberek, itt tovább vagyunk, emberséges élmények. És a második, hogyha már oda eljutottunk, hogy hozzáállunk ezek az élményekhez, oké, mit kezdhetünk vele. És az egyik dolog, amit kezdhetünk vele, először is jelenlétet magunknak ajándékozni, és a jelenlét ajándékozásával, ami történik, az azonosulásból egy ilyen nagyon finom, vagy az összeolvadásból egy nagyon-nagyon finom tér kezd kialakulni. Mi által? Azáltal, hogy már azt mondom, hogy tehetetlen vagyok, vagy tehetetlenség van bennem, akkor már ott vagyok, mint szemlélő a helyzetben, és ott vagyok, mint megélője a helyzetnek. És a szemlélő az az, aki kezd az összképet látni, és nem csak ebben az élményben benne van beszívódva. Én szemlélő, akkor felkerült a kérdés, oké, tehetetlen vagyok, akkor most mi lenne a következő kicsi hangya lépés? És az egyik dolog, ami lehet, hogy a másik személynek is megnevezem, álljunk meg egy kicsit lassabban, úgy érzem, egy olyan zsákutcába kerültem, ahol szükségem van egy kis időre. Ez semmi szidásra, nem tudom mi a másik személynek, csak felismerni, hogy egy kis zsákutcában vagyok, szüksége van kis időre, amíg magamhoz jutok, és ahol megint a kortikális, az agykérgem működni tud. Mert ez történik. Az egyik folyamat, ami történik neurobiológiai szinten, hogy az agykéregnek bizonyos funkciói kezdnek lefagyni, és egyre inkább a limbikus rendszerbe kerülünk, tehát a hüllőagyunk kezd működni, ami vagy felrobbanna, vagy elszaladna, vagy még mélyebben semmit se tesz, hanem megfagy. És ha már kezdjük felismerni, már kezdjük magunknak megnevezni, akkor ezzel az agykérgünknek más részei is aktivitásba jönnek. Már kezdjük a kapcsolatba is megnevezni, anélkül, hogy a tartalomba belemenjünk, hanem tartalomon túl megnevezi, mi történik, és hé, ébredj fel, most éppen csúszunk bele valamiben, amit se te nem akarsz, se én nem akarok, akkor már másképp kezeljük a helyzetet. Legalábbis a valószínűsége, hogy másképp kezeljük, nagyobb. Ezt tudom mondani. Tehát egy fontos jelenség a jelenlét ajándékozásán kívül saját magunknak, utána magunkkal szemben a hangya lépések lesznek. A hangya lépés az a tehetetlenségnek az ellentétje. Még akkor is, hogyha egyedül vagyok, megtörténik például a depresszióban, hogy az emberek annyira túlterheltek egy élménnyel, hogy az ágyból felkelés is nagyon nehéz. És akkor gyakran ilyenkor az egész, amit magukban látnak az emberek, az az, hogy mennyi minden a napban van, amit el se tudnak intézni, míg ezt és azt kéne tegyenek, és így és úgy, és az egész túl sok, és azt nem tudják. Oké. Mi lenne a három kicsi hangyalépés? Hogyha én azt gondolom, hogy ha egyik hangyalépés az a fogmosásra, hogyha fogmosásra gondolok, az is teljesen tortán, azt jelenti, hogy a lépték még mindig túl nagy. A léptéket még kisebbre tenni. Oké, ha egyszerűen azt hiszem, hogy fogmosás, inkább az ki felülni az ágy szélére, első lépés. Lábaimat a földre tenni, második lépés. Papucsba belebújni, harmadik lépés. Tehát ez három lépés. Oké, sikerül. Mi lenne a második három lépés? Felállni, a tükör is, a fürdőszobába sétálni, kezeimet a kagylóra tenni. És így tovább. Tehát azt a léptéket megtalálni, ahol valami mozgásba jön.
Azért, hogy a tehetetlenségből kilépjen az ember?
Igen. Igen. És egyesek már felismerték magukból, hogy mennyire fontos számukra a tehetetlenségből kilépni. Például ilyenkor történik az, hogy sokan, amikor nem érzik jól magukat, és tehetetlenséges kapcsolatos, hogy ahelyett, hogy tehetetlen legyen, akkor elkezdenek például takarítani. Nekem van egy jó barátom, aki ilyen. Én meg egy nagyon ilyen kaotikus típus vagyok, ezért régen volt ilyen, amikor egyetemesek voltam, felhívtam ezt a jó barátom, és megkérdeztem, nem veszekedtél valakivel az utóbbi időben? Mondja, de igen. Na, akkor nem akarsz engem meglátogatni, takarítsunk együtt nálam. Igen. És
Igen, nagyon
nekem meg
megnyitott.
fordítva, például itt van a rendetlenség, az én fejemben annyi minden van, amit el szeretnék rendezni, hogy ez lefagyaszt, és az az én tehetetlenségem, az én rendetlenségemmel szemben. És ott is, ami folyásba jöhet, az kicsi-kicsi lépések, a hangya lépések. Hogyha az az élményünk, hogy egy bejárhatatlan hegy van előttünk, akkor túl nagy a léptékünk. Több, valahogy a léptéket kisebbre kell tegyük, és kisebb lépéseket keresünk. Jelenlét, jelenlétből, megnevezés, megnevezésből hangya lépése. Tehát azt a léptéket megtalálni, ahol valami mozgásba jön.
Ha most visszatekintünk egy kicsit, akkor beszéltünk egy picit a műsor elején lefagyási, tehetetlen élményekről. Én a legtöbbet és a legintenzívebbeket felnőtt koromban párkapcsolatban éreztem meg, és nem tudnák olyan jó receptet mondani, amivel ezekből kikerültem. De hát itt vagyok, és valahogy feloldódtak ezek.
Igen.
És sem a temetőben, sem a fogdában nem vagyok. De olyan szinten mindegyre egy alapvető receptnek tűnik ez a jelen lenni, vagyis megengedni azt az érzést, ami épp van, még nem teret adni a cselekedeteknek, hanem csak látni, hogy miről is van szó, egy kicsit úgy nézni, hogy a lét hogy van körülöttünk, és ez egy nagyon járható stratégiának tűnik, ez a kicsi lépések, de a tehetetlenségből kimozdulni, és pici elmozdulás, pici... Nekem ez így tetszik.
Igen. Az, amit meghívok, az a kíváncsiság. És a kíváncsiság szempontjából nézzük, az ugyan, amikor egy autót vezetünk, és az autó leakad, és nem megy tovább. Ott is az első egyféle ilyen tehetetlenség, az autó is egy tehetetlenségben van, és a kíváncsiság, a reakció az oké, autó nem működik, most mit tehetek, mi az a következő lépés, és milyen legkisebb következő lépés? Lehet, hogy felülök a motorházra, és megeszem a szendvicsemet, de lehet, hogy felhívok valakit. Tehát, ha lefagyok, az a kérdés, hogy mi az a kicsi lépték, ahol valami mozgásban jön. És ha valami még nem jött mozgásba, akkor a lépték még nem elég kicsi.
De a tehetetlenség baj, hogy abban ül az ember.
Alapjában hogy nekem ez a hozzáállás, hogy baj, akkor baj, ha baj. Tehát ez azt jelenti, hogy csak ha csupán tehetetlenek vagyunk, de az élet és a hétköznapi funkcióinkban, ami számunkra fontos, kevés kihatással van, akkor nem baj. Ha valaki a csörgőkígyóktól fél és Erdélyben van, nem baj. Hogyha valaki a csörgőkígyóktól fél és egy csörgőkígyós munkahelyen dolgozik, akkor, akkor az baj. Tehát, hogyha lefagy a csörgőkígyókkal szemben. És sokunknak, azt hiszem, sokunk nagyon sok helyzetben vannak rövidebb tehetetlenségi élmények, vagy nagy, vagy van egy mindannyiunknak egy-egy nagyobb tehetetlenségi élménye, tehát még éljük az életünket, ez akkor nagyobb téma lenni, hogyha kapcsolatunk szenved miatta, hogyha a munkahelyünk szenved miatta, hogyha a saját kibontakozásunk szenved miatta. És azt hiszem, ezekkel a gondolatokkal le is zárhatnánk, és neked is, kedves jelenlévő, bátorítanak, hogy kíváncsian személyed a megnevezett, felismerjed a tehetetlenség élményeidet, és mikor jelen van, kíváncsisággal és nyitottságot ajándékozz saját magadnak, és nézzük, hogy mi a legkisebb kis hangyalépés, amit tehetnél. És nagyon-nagyon örvendenék, hogyha jelen leszel a hármas beszélgetésben, vagy írásban az e-mail címre, amit mindig a kommentárban leírunk, vagy hanganyagot küldhetsz, vagy egy kis videófelvételt küldhetsz. Valamilyen formában nagyon szeretjük a találkozást, a beszélgetést és a részvételedet. Köszönöm szépen, és kívánok neked, és neked is, Felkó, szeretettel teljes élményeket, találkozásokat.
Én is kívánok sok szeretet megélést. Szervusztok!
Örvendünk, hogy vendégünk voltál.
Meggyőződésünk, hogy ezek az elmélkedések
Sok ember hétköznapját édesítik.
kérlek, segíts tervünket azáltal, hogy
Megosztod?
lájkolod
Hozzászólsz?
és feliratkozol.
Hangunk így könnyebben ér el másokat is.
Kíváncsiak vagyunk véleményedre és kérdéseidre.
Írj nekünk e-mailt.
Küldj hangfelvételt.
Vagy egyszerűen csak szólj hozzá. Találkozásaidat
Találkozásaidat
élje
élj
teljes
teljes
szívvel.
szívvel.
Ferenc
És Günther.